A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük az első Zsoltár első versét, az első Zsoltárunk első versét, amely így kezdődik, aki nem jár hitlenek tanácsán. Helyünket elfoglalva folytassuk Istenünk dicsőítését a 261-es számú énekünknek mind a négy versét énekelve. A 261-es számú énekünk így kezdődik, kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Isten igéjét olvasom, testvérek, a Zsoltárok könyvéből. A Zsoltárok könyvének a 15. Zsoltárát olvasom, a 15. Zsoltárt olvasom minden versével, ahol így szól hozzánk az Úr igéje. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett utálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli. aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké.
Amen.
Isten áldja meg az ő igéjét és annak szívünkbe fogadását. Most jöjjetek, fennállva hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk az Úrhoz. Elcsendesedve, alázatos szívvel járulunk most színed elé, Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Köszönjük, hogy ma is szólhat hozzánk a te igéd. Tudjuk, hogy a te utaid nem a mi utaink, tudjuk, hogy a te gondolataid nem a mi gondolataink, de te a kezedben tartod a mi minden utunkat, és te felülmúlod minden gondolatunkat. Irgalommal fordulsz felénk, drága Urunk, és minden dolgunkat úgy igazgatod, hogy minden a javunkra legyen. Te vagy, aki teremtesz, te vagy, aki fenntartasz. Tőled kaptuk az életet, te őriztél meg bennünket mindeddig, mindenható Istenünk. Hála neked mindezért. Drága Urunk, megvalljuk neked, hogy te vagy az egyetlen segítségünk, hogy tőled száll alá minden jó adomány onnan felülről, minden tökéletes ajándék onnan való tőled, ahol nincs változás, ahol nincs fénynek és árnyéknak váltakozása. Fordulj most felénk kegyelmesen, küldd el hozzánk a Szentlélek Istent, és áld meg Isten tiszteletünket. Szent fiadért kérünk, hallgass meg minket.
Amen.
Ige hirdetésre készülve énekeljünk, testvérek. Énekeljük a 173-as számú énekünket, a 173-as számú énekünket, amely így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi. Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a Timóteushoz írott első leveléből. Az első levél 4. részéből, a 4. rész 12. versének a 2. felét olvasom, ahol így szól hozzánk az Úr igéje. Légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Amikor Pál ezt a levelet megírja Timóteusnak, akkor tulajdonképpen éppen véget érnek Timóteus tanulmányai. Timóteus feladatot kap, azt a feladatot bízza rá az Úr Pál által, hogy innentől Timóteus az efezusi gyülekezetnek legyen a vezetője. És ehhez a feladathoz ad Pál útravalót, jó tanácsokat. De nem emberi jó tanácsokat, hanem olyan jó tanácsokat, amelyekre a Szentlélek Isten vezeti Pált, hogy Timóteus szívére helyezze. Tulajdonképpen ez az élethelyzet a mindenkori hívő életére, a mi életünkre is igaz. Nekünk is szükségünk van ilyen útravalóra. Mi is felismerhetjük, hogy azon a ponton vagyunk, hogy Jézus Krisztus eddig hívott, hogy kövessük őt, most pedig elküld, hogy hirdessük őt. Felismerhetjük, hogy eljutottunk a hitbéli fejlődésnek, vagy egyszerűen csak az útnak egy olyan állomására, ahol a hitünk mellé feladatot kapunk. A hitünk Istentől való ajándék. Istentől kaptuk. És egyszer csak Isten ad mellé feladatot is. És akkor kiderül, hogy ez a hit nem egyszerűen magunkért van. Nem egyszerűen azért van a hitem, hogy nekem örök életem legyen, és hogy engem megmentsen az Úr, hanem azért kaptuk a hitet, hogy továbbadjuk másoknak. És miközben továbbadjuk, nekünk is több lesz. Azt hiszem, minden hívő életében így van. Először tanulunk. Tanít bennünket az ige, vezet bennünket a Szentlélek Isten, tanítanak bennünket az ige hirdetések, de egyszer csak a hívő ember azt veszi észre, hogy miközben eddig példák voltak körülötte, hívő testvérek, akiket követni kellett, akiktől tanulni lehetett, olyan emberek, akiken át ragyogott ránk Isten igéje, üzenetei, maga Jézus, egyszer csak rájövünk, hogy most mi kell, hogy példává váljunk. Megvannak a hitbéli példaképeink. Mindenkinek vannak ilyenek. Olyan emberek, akikre ha gondolunk, akkor eszünkbe jutnak a régi nagy reformátusok. És egyszer csak azt veszi észre az ember, hogy most már nekünk kellene példává lenni az utánunk jövőknek. Eljön az idő, amikor nekünk magunknak kell példává válni. És Pál ránéz Timóteusra, és észreveszi, hogy eljött az idő. Timóteus feladatot kap. Olyan érett hite lett, amit nem szabad többé véka alá rejteni, hanem engedni kell, sőt küldeni kell feladatra. Legyen példává Efezusban. Hát ma ezt fogjuk megnézni, hogy miben kell példává lennie Timóteusnak. Azt olvassuk először, légy példa a hívőknek a beszédben. Légy példa a beszédben. Minél inkább elmerülünk ebben a témában, annál inkább rájövünk, hogy milyen lehetetlent kér Pál Timóteustól egyből. Tulajdonképpen a Bibliában, mint egy mellékszálként elolvasható a beszéd története, az emberi kommunikáció története. Volt egy kiinduló pillanat, az Éden, ahol minden zavartalan volt, ember és ember között is feltételezhetjük, hogy zavartalan volt a kommunikáció, Isten és ember között biztosan az volt, mert nem rontotta meg azt a bűn. És megjelenik a kísértő kígyó alakjában, és ezt az idillt úgy töri meg, hogy kérdez egy hazugságot. Egyszerre kérdez és hazudik. Csak ugyanaz mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem mehettek. Kérdezve hazudik, és ezzel az első hazugságot, a teremtett világ első hazugságát mondja ki, és meg is töri a beszéd tisztaságát. Az első ember elbukik, a történetet ismerjük. A beszéd történetének viszont a következő állomása ezután Bábel. A gőgös ember tornyot épít, Isten pedig alászáll, hogy megnézze, hogy mi készül, majd összezavarja az emberek nyelvét. Az ember innentől nem érti a más nyelven beszélőket. De ezt, hogyha egy kicsit érzékenyebbek vagyunk rá, és kicsit jobban figyelünk, rájövünk, hogy nem csak arról van szó, hogy a másik ember másmilyen nyelven beszél, hanem arról van szó, hogy a velünk egy nyelvet beszélőket is folyton félreértjük. Nem értjük egymást teljesen. A mondatok elszabadulnak. Hátsó szándékok vannak a megszólalásaink mögött. Vagy a gondolatainkat nem sikerül jól átültetni a mondatok nyelvére, a mondatok szintjére. És a hallott mondatokat sem tudjuk visszafordítani az eredeti gondolatokra. Mintha a nyelv külön életet kezdene el élni. Egy kicsit folyton mellé megy, egy kicsit folyton céltéveszt. Folyton félreérthető mondatokat mondunk, és folyton félreérthető mondatokkal magyarázzuk a saját korábbi mondatainkat. Ez mind a bábeli zavar következménye. A harmadik állomás viszont a pünkösdi csoda, Kiárad a lélek, és a különböző nyelveken beszélőknek mind-mind hirdettetik az evangélium, és mindenki érti a másikat. Nem is egy anyanyelvűek, és értik egymást. Ez a nyelveken szólás csodája Bábel ellentéte. De azt látjuk, hogy pünköstkor nem áll a bábeli nyelvzavar végleg helyre. Megmarad a bábeli nyelvzavar, csak mérséklődik. Pünkösd után a korintusi gyülekezetben a nyelveken szólás torzulásai kezdődnek el. Pünkösd után íródik Jakab levele benne a nyelv bűneivel, a Jakab levele harmadik részében. Pünkösd után írja Jakab, és azt mondja, hogy a nyelv olyan, mint a tűz, gonoszságnak egész világa. És akkor azt mondja Pál Timóteusnak, hogy légy példa a beszédben, uralkodj a nyelven, uralkodj a megszólalásaidon, hogy példává válhass másoknak. Olyan, mintha azt mondaná, ne legyél félreérthető, világosan beszélj Jézus Krisztus dolgairól. Tegyük fel, hogy sikerül. Megsegít a Szentlélek Isten, és sikerül. Timóteus világosan hirdeti az evangéliumot, félreérthetetlenül hirdeti. Úgy folytatja Pál, hogy beszédben légy példa a magaviseletben. Hogyha a beszédet példaértékűvé tudott válni, legyen az a magaviseleted is. Ne legyen ellentmondás a között, amit teszel, és a között, amit mondasz. A tetteid hitelesítik majd a szavaidat. Ne legyen ellentmondásban a kezed és a szád. Legyen összhang szavak és tettek között. Ha a szavak bizonyságtevő szavak, legyenek azok a tettek is. Ha a szavak Jézus Krisztusról szólnak, akkor a tettek Jézus Krisztusra mutassanak. Megint csak eszünkbe juthat Jakab levele. Ragasszunk a hitünkhöz cselekedeteket. Aki tudna jót tenni és nem teszi, bűne az annak. Hogyha valakinek a szavain meglátszódik, hogy hívő ember, ha olyan kegyesen beszél, akkor éljen is úgy, cselekedjen is úgy, viselkedjen is úgy. Különben a tettei tönkre fogják tenni a szavait. Egy pillanat alatt megtörténhet, hogy az ember évekig beszél valamiről, és utána tesz valamit, amivel tönkreteszi az egészet. Visszamenőleg. Hitelteleníti saját magát a tetteivel. Azt hiszem, a hívő embernek egy általános elvárása a Szentírásnak a hívő emberrel szemben. Van egy olyan általános elvárás, hogy látszódjon rajtunk a hitünk. Ne csak hallatszódjon. Ne csak mondjuk, tegyük láthatóvá a hitünket. Erre valók a tettek. Ebben segítenek a cselekedetek. Tegyük fel, hogy ez is sikerül. Timóteus úgy beszél, hogy az félreérthetetlenül Krisztusra mutat, és így is cselekszik. Azt mondja Pál, légy példa a szeretetben. Figyeljük meg, hogy szó volt a szavakról, aztán szó volt a tettekről, és most szó van a szeretetről. Ugyanaz a logikai ív, ugyanaz a tematika, mint az 1 Korintus 13-ban, a szeretet himnuszban. Ott is ugyanez a sorrend. Mintha azt foglalná össze Pál Timóteusnak. Ha Timóteus emberek vagy angyalok nyelvén beszélne is, szeretet nincs benne, olyan, mint az engő érsz vagy a pengő cimbalom. Itt a beszéd. Ha szétosztja egész vagyonát, ha a testét tűzhalára szánja, szeretet pedig nincs benne, semmi haszna abból. Itt a magaviselet. Hát váljon példává a szeretetben. A szeretet hitelesíti majd a tetteit, hitelesíti majd a szavait is. Igen, csak akkor a szeretet himnusz így folytatódik, hogy legyen türelmes, jóságos, ne kérkedjen, ne fuvalkodjon fel, ne bántson, ne keresse a maga hasznát, ne gerjedjen haragra. És lehetne folytatni. Meglehetősen magasak az elvárások. Olyan, mintha, ahogy haladunk az igében egyre beljebb, egyre magasabbra kerülne a léc. Egyre megugorhatatlanabbnak tűnik, és még nincs vége a felsorolásnak. Mert ha sikerül a beszéd, ha sikerül a magaviselet, ha mindez szeretetből sikerül, akkor legyen példa a lélekben, és legyen példa a hitben. Higgyen Istenben, higgyen a láthatatlanban, és legyen a hite láthatóvá. Legyen így a hite példa másoknak is. Lélekben és hitben. Mint azt mondaná Pál, hittel teremd a lélek gyümölcsét. A Szentlélek Isten munkája úgy válik rajtunk láthatóvá, hogy teremjük a lélek gyümölcsét. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ha ezekből csak egyet is kiválasztunk, mondjuk béketűrést, akkor azt mondja Pál, azt üzeni Pál Timóteusnak, látszódjon rajtad a béketűrés úgy, hogy aki ezt látja, az kénytelen legyen azt mondani, hogy ez a türelem példátlan, ez a türelem csak Istentől való lehet. Ennek a türelemnek Isten a forrása. Az egyik lelkipásztor testvérem kórházba került, és imádkoztunk érte, és aztán megkerestem, megkérdeztem, hogy hogy van, és azt válaszolta, hogy soha ilyen áldás még. Mert hogy az ápolónők jártak hozzá beszélgetni. Mert a bármilyen beavatkozást olyan béketűréssel fogadott, hogy egy idő után elkezdték észrevenni, hogy itt valami más van. Nem az átlag beteg fekszik itt. Láthatóvá vált rajta a hite. Amikor a palástot lecserélte a kórházi hálóingre, akkor vált igazán láthatóvá a hite, akkor lepett meg másokat vele. És hálát adott ezért az Úrnak. Ez a türelem példátlan. Ennek Isten a forrása. Van-e ilyen türelmünk? Ha igen, váljon láthatóvá. Bizonyságtevő türelem lehet ez. És még mindig nincs vége a felsorolásnak, azt mondja Pál végül, legyen példa a tisztaságban. Éljen tisztán. Olyan, mintha azt mondaná, ne vétkezzen. Törekedjen a szentségre. Zabolázza meg egész természetét. Legyen rajta láthatóvá a megszentelődés. Ami szent, az Istené. Legyen rajta láthatóvá, hogy ő, az ember, Isten tulajdona, hogy nem a magamé vagyok. Legyen rajtunk láthatóvá. És itt ér véget a felsorolás. Itt lesz vége. Amikor először elmélyedtem ebben az igében, akkor azonnal az a példa jutott eszembe, egy személyes példa, hogy még a teológiai tanulmányaimat folytattam, és hazamentem, és elbújtam az íróasztalom mögé, és körbevettem magam hatalmas osztott könyvekkel, és ott készültem a vizsgára, az egyik utolsó vizsgára. Tiszta erőből készültem. És amikor már nagyon elfáradtam, kimentem, hogy megnézzem, hogy egyébként otthon mi a helyzet. És azt látom, hogy a feleségem, akit így hátrahagytam, mint egy háttérországot, hogy a feleségem ott van a konyhában, és a vízforralóban, mert meghallotta, hogy felkelek, bekapcsolta a vízforralót, hogy akkor legyen kávé, és közben főtt a leves, és sült a hús, és a mobiltelefont fenn volt a polcon, videóhívásban a mamával, és közben a feleségem mosogatott, és a hátára egy ilyen kis hordozható valamibe fel volt szíjazva az akkor 9 hónapos kislányunk, akit így ringatott mosogatás közben, miközben beszélt a nagymamával, hogy ne ébredjen fel idő előtt a kislány. Elvárások minden oldalról. Én ülök bent az íróasztalom mögött, és tágítom a fejem a sok tudománytól, és közben az egész lakás és a minden rátámad a feleségemre. És irreális elvárások között próbál helytállni. Nem ilyen a hívő élete, ha végig gondoljuk ezt az igét? Nem ezt kéri Pál Timóteustól, nem ezt helyezi a Szentlélek Isten Pál által Timóteus szívére? Timóteus nem a szuperhívő, hanem egy általános követelményt kap. Ilyet bármelyikünk kap. Ez egy minden hívőre vonatkozó követelmény. Nem Timóteus a rendkívüli, hanem az Úr, aki őt elhívta, és aztán elküldte. És ezek Isten követelményei. És innentől igenis nehéz kérdéseket szegez nekünk ez az ige. Milyen a jelenlétem a családomban? Milyen a jelenlétem a környezetemben? Hogyan vagyok jelen a gyülekezetben? Milyenek a szavaim? Milyenek a tetteim? Mennyi türelem látszódik rajtam? Hogy termem a lélek gyümölcsét? Viszályt szítok, vagy békességet hozok magammal? Örömmondó vagyok? Békekövet vagyok? Vagy éppen ellenkezőleg? Teher vagyok másoknak? Vagy segítség? Hatok-e egyáltalán másokra? És ha igen, hogyan? Az Úrra mutatok-e? Lehet az Úrra mutatni még akkor is, ha az ember segítséget kér. Tudunk-e így az Úrra mutatni? Pál azt mondja egyszer, dicsérték miattam az Istent. Így dicsekszik. Miattam mások Istent dicsérték. Elmondhatjuk-e ezt magunkról? Van-e valaki, aki dicsérte miattam az Istent? És ha mindezt őszintén végig gondoljuk, ha hagyjuk, hogy ez az ige megvizsgáljon bennünket, hogy átvilágítson minket, és megnézzük az eredményt, akkor rájövünk, hogy milyennél sokkal esentőbbek vagyunk. Túl magasak az elvárások. Ezt kérte Isten Mózes által, szentek legyetek, mert én szent vagyok. És a nép nem tudott szent lenni. Lényegében ezt kéri Pál Timóteustól, csak szétszálazza, elemeire bontja, életszentséget kér tőle. Ezt kéri az Úr mindenkitől, mindannyiunktól. És igenis, ezek irreális elvárások. Magyar tanárként, pedagógia szakosként azt mondták mindig, hogy valakinek vannak valamilyen képességei, és egy nagyon picit lőjünk csak fölé. Ne adjunk neki túl nehéz feladatot, mert megbénítja. Próbáljuk meg pontosan belőni az ő képességeit, és csak egy nagyon kicsit túlterhelni, hogy még éppen utolérje a követelményt, és akkor majd fejlődik. Itt azt látjuk, hogy alig tudunk ugrani, és torony magasan van a léc. Megugorhatatlan. Ezt kéri tőlünk az Úr. Olyan, mintha azt mondaná az Úr, hogy tudom, hogy képtelen vagy rá, de azt kérem, hogy próbáld meg. Próbáld meg tiszta szívből. Próbáld meg mindent beleadva. Nem mondd, hogy lehetetlen. Legyen nagyobb a hited, mint az akadály. Adj bele anyait, apait, adj bele 100%-ot. És amikor ezután elbuksz, én ott leszek. Ott leszek, és megteszem helyetted. Te pedig hálás leszel. A régi nagy reformátusok, a személyesen ismert hitbéli példaképeink, ők is mind elbuktak. Ők is mind elbuktak olykor-olykor. Ők is bukott és megváltásra szoruló emberek voltak. De egyúttal megváltott emberek is voltak. Isten dicsőségét sugárzó, Isten dicsőségére élő, azt szolgáló, megváltott emberek. Azt kéri az Úr, hogy legyünk mi is ilyenek. És csodálatos ez a kettősség. Nem a képességeinkhez méri az Úr, hogy milyen feladatokat ad nekünk, hanem ahhoz a hithez, amit ő adott nekünk. A hit ajándékával jön majd a feladat. És igen, mindannyian elbukunk olykor-olykor. Esendők vagyunk. És akkor mindig lehet menni bocsánatért. mindig lehet menni Krisztushoz. Mert Krisztus ez alól az egész alól kivétel. Őt akárhogy terhelte a mennyei atya, Jézus Krisztus nem bukott el. Bűntelen maradt. Az előbb megnéztük a szeretet himnuszt úgy, mintha az Timóteusra is vonatkozna. Most nézzük meg a mai ige szakaszunkat, de úgy, hogy az se nem Timóteusra, se nem ránk. Nézzük meg úgy, hogy Jézusra vonatkozik. Hogyan viszonyul Jézus ehhez a követelményhez? Úgy kezdődik ez a vers, hogy senki meg ne vessen ifjúkorod miatt. Annak ellenére, hogy ifjú vagy, légy példává, és ne a megvetés tárgya legyél. És ha belegondolunk, mi történt Jézussal, azt mondják neki farizeusok és írástudók, 50 éves sem vagy, és láttad Ábrahámot. Azon gúnyolódnak, hogy túl fiatal tanítani. Miről beszél, ha ilyen fiatal? Őt megvetik ifjúkora miatt. Aztán azt mondja Pál, légy példája a hívőknek. Jézus mondja saját magáról, példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Jézus maga mondja magáról, hogy ő példává lesz nekünk. Amire Pál kéri Timóteust, azt Jézus megteszi, és elmondja, hogy megteszi. Légy példa a beszédben, mondja Pál. Jézus nem úgy tanít, mint az írástudók, hanem úgy, mint akinek hatalma van. Senki olyan tisztán nem mondja az igazságot, mint ő. Légy példa a magaviseletben. Jézus Krisztus mindenben hozzánk hasonlóvá lett, kivéve a bűnt. Példa előttünk magaviseletben. Légy példa szeretetben. Azt mondja Jézus, ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Jézus ebben is példa előttünk. Hitben, lélekben. Azt mondja Samáriai asszony, tudom, hogy eljön a Mesiás. És azt mondja Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek. És ettől megváltozik a samáriai asszony egész élete. Jézus tud magáról így beszélni. Mi tudunk-e róla így beszélni? És ez az egész ige szakaszunk a 16. versben így ér véget, ezt cselekedvén mind magadat megtartod, mind hallgatóidat. Mind magadat megtartod, mind hallgatóidat. Jézus Krisztus az, aki megtart mindeneket. Az ő minden hallgatóját, saját magát is. Az ő megváltó munkája, kereszt halála, feltámadása az, ami megtart mindannyiunkat. Ez a mondat, a 16. vers vége már csak Jézusra lesz igaz teljesen. Ő az élet, ő a szabadítás. És ebben ő már nem is egyszerűen példa előttünk, hanem teljesen követhetetlen példa, mert ő az egyetlen, aki ezt megtette, és nekünk nem kell utána csinálni, csak elfogadni a megváltást. Ebben ő sokkal több, mint példa. Ő a megváltónk. Ő az egyetlen esélyünk. Általa tudunk megmaradni Isten mellett, az ige mellett. Nála van a szabadítás. Voltak előttünk emberi példák. Arra hív az Úr, hogy legyünk mi is ilyen emberi példává. De ezek az emberi példák mind Jézusra mutatnak. Arra hív az Úr, hogy mi is mind Jézusra mutassunk. Soha nem magunkra. Ő a megváltó. Őt hallgassátok. Én őt mondom. Milyen csodálatos az, testvérek, amikor valaki úgy tud beszélni erről a szabadításról, hogy már átélte, és ez hat másokra. A saját példánkkal Jézus Krisztusra mutatunk, és másokat mentünk meg. Erre kaptuk a hitünket. Ígét, példát, embereket bízott ránk az Úr. Menjünk és mentsük meg őket. úgy, hogy példává leszünk, és úgy, hogy az Úrunkra, Jézusra mutatunk mindig. Kívánom, hogy éljétek ezt át. Éljétek át, hogy milyen példává lenni, és a hitünkről úgy beszélni, hogy az másokat is megmentsen. Így legyen. Amen. Fennállva hajtsuk meg a fejünket. Imádkozzunk. Drága Úrunk, drága Úr Jézus Krisztusunk, Te adsz elénk végső, tiszta és igazi példát, beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben és tiszta életben. Te ragyogsz előttünk példaként. Segíts nekünk, hogy a fényedet továbbadjuk mi is. Ne rejtsük azt véka alá, amit kapunk. És mi pedig áldunk és magasztalunk téged mindezért. Köszönjük neked megváltó munkádat. Köszönjük, hogy emberré lettél, bűneinket elhordoztad, bűneink büntetését magadra vetted, és mi megmenekülünk az ítélettől. Látod, hogy nélküled elvesznénk. Akárhogyan igyekszünk is, lemaradunk, bukdácsolunk a te követésedben. Kérünk, hogy vezess bennünket lelked által, és az igéd által. Ne hagyj bennünket magunkra, Úrunk. Látod, hogy magunktól elveszünk. Köszönjük neked, hogy mindeddig velünk voltál. Visszatekintünk az eddig eltelt időre, és látjuk, minden a te akaratodból történt. Mindent a te kezedből fogadunk el. Mindvégig velünk voltál. És ahogyan velünk voltál, mindig úgy velünk vagy most is. Köszönjük neked, drága Úrunk, jelenlétedet, gondviselésedet, megváltásodat. És ahogy mindig velünk voltál, és most is velünk vagy, hisszük, hogy mindig velünk is leszel. Hálásak vagyunk neked mindezért. Imádunk téged minden dolgaidért. Így imádkozunk most hozzád, így könyörgünk a gyülekezetünkért. Imádkozunk minden hívő testvérünkért. A betegeknek te adj gyógyulást, ha a te akaratod is az. Imádkozunk a gyászolókért, hogy te adj nekik vigasztalást. Imádkozunk a gyülekezetünkért, munkatársainkért, barátainkért. Imádkozunk az itt folyó szolgálatokért. Drága Urunk, te vigyázz az idősekre, óvd a családokat, erősítsd a fiatalokat, óvd a gyermekeket, tarts meg mindannyiunkat a te igéd mellett, mert a te igédből életforrása fakad nekünk. Tarts meg bennünket igaz hitben. Így könyörgünk egyházunkért, egész magyar reformátusságunkért határon innen és túl. Te adj nekünk benned való hitet, drága Úr Jézus Krisztusunk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy jövő éten, kedden este 6 órától szokott rendszerint bibliaórát tartunk, egy hét múlva pedig 9 órakor ugyanígy Isten tiszteletünk lesz. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Isten tiszteletünk végeztével énekeljük záró énekünket, majd pedig a himnuszunkat. Záró énekünk a 274-es számú ének, énekeljük el mind a 4 versével. A 274-es énekünk így kezdődik, ki Istenének átad mindent. fennállva énekeljük nemzeti imádságunkat. Áldás békesség testvérek!